Köszönöm. Itt is leszek, de is jövök egy gombot időnként.
Ha itt állsz, akkor itt tartom.
Jó. Először is szeretettel üdvözlök mindenkit, aki a mai napon itt úgy gondolt, hogy különböző előadásokat szeretne hallani a Szithárda osztály szervezésében. A következő előadás, aminek maximális ideje 45 perc, így beszéltük meg, és nem több, tehát én mindenképpen be fogom fejezni ennyi idő alatt az előadásomat. Az Atlantis civilizáció címet kapja. Hát most kezdhetném teljesen szokványos felvezetéssel, de nem ezt teszem, hanem inkább arra irányítanám rá a figyelmet, hogy mivel ez a téma különböző alfajok és az atlantiszi gyökérfaj ennek a történetben betöltött szerepéről szólna, legalábbis ezt szeretném változatosan elmondani, irányítanám a figyelmet arra, tudom, hogy nem alkalmas a régi és a nemrég elkészült nemzeti alaptanterv sem arra, hogy különböző emberfajokról beszéljünk szellemi értelemben, de az, ha elgondolkodunk egy picit ezen a kérdésen, akkor ugye teljesen feltűnő egy picit visszautalva az iskolai tanításra, hazabeszélve. Ugye tanulunk növényrendszertant, tanulunk állatrendszertant, legalábbis biológia órán, különböző növényekről és állatokról tanulunk, hogy néznek ki, milyenek a besorolása egy-egy fajnak, egy-egy faj hol helyezkedik el az állat és növényrendszertan keretén belül, de nem tanulunk emberi fajok külső jegyeiről. Tudom, hogy a téma kényes, és előre bocsátom azt, hogy amikor a különböző alfajokról beszélek egy kicsit, és egy-két tisztánlátás útján nyert megjegyzés lesz, ez természetesen nem azt jelenti, hogy bármelyik alfaj alacsonyabb vagy magasabb rendű lenne, ezt mindig elmondom az elején, nehogy félreértést legyen, mivel mindegyiknek megvan a maga szerepe, akár a héj gyökérfaj fejlődésében, illetve azon belül az atlantiszi gyökérfaj keretén betöltött szerepével. Mindegyiknek megvan a maga szerepe, nem véletlenül, hogy kialakultak, ha nem kellett volna, hogy kialakuljanak, akkor nem jöttek volna létre. Ezt fontos hangsúlyozni az egyik megértése. A másik pedig az, hogy nem csak arról nem tanulnak teljesen pozitív értelemben, hogy a ma élő különböző embertípusok és azoknak különböző megjelenési formái hogy néznek ki, mivel ez a 20. századi történelemben okozott már némi problémát, tehát ennyiben a kérdés, vagy a helyzet érthető. De ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy emellett, mivel erről sem tanulunk, és az oktatásunk alapvetően materiális szemléletű, nem tanulunk arról sem, hogy a különböző fajoknak milyen szellemi háttere volt, illetve milyen okból és célból jöttek létre, vagy milyen fejlődést írtak le. Ez természetes, mert nehéz úgy beszélni történelmi órán egy alfajról, hogy nem tudjuk hozzátenni a megfelelő szaktudományos véleményt. Persze az, hogy kinek mi a tudományos és kinek mi az elfogadott, az egy külön történet. Na most az atlantiszi civilizációval kapcsolatosan azért választottam ezt a témát, mert van néhány olyan kérdés, ami átkerül, illetve probléma, ami átkerül az ötödik, az Atlantis utáni árja gyökérfaj és annak alfajainak kérdéskörébe. Nézzük meg akkor azt, hogy miből megyítettem az előadás során. Két könyvet szeretnék figyelmükbe ajánlani, hát, de csak azoknak, akik nem ismerik nyilván, mert jó néhányan ismerik jelenlévők közül. Az egyik a naprendszer életfejlődése naprendszerben, különböző gyökérfajok leírása és alfajok leírása szerepel benne, de szándékosan nem ebből egy kicsit merítettem, szándékosan nem ebből, hanem másikból, ami számomra eddig ismeretlen volt, bár szintén teozófiai műről van szó. Scott és Eliot Atlantis és Lemúria története, illetve legendája nevet visel. Na most, amikor elkezdjük vizsgálni az atlantiszi civilizációt, hogy legalábbis gondolkodunk róla és olvasunk róla, akkor érdemes röviden azzal is tisztában lenni, hogy az atlantiszi gyökérfaj, amely az atlantiszi civilizációt nagy részt kialakította, hogy miért nagy részt, arról majd még beszélni fog, nem egyedüli volt az emberi fejlődés történetben, hogy különböző gyökérfajok jöttek létre. Az idő rövidsége miatt én ezekről nem beszélek, a táblázat mutatja, hogy milyen kontinensre sem jöttek létre, azt is mutatja, hogy milyen tudathordozót jelenítettek meg, és hát az utolsó oszlop az most nem fontos, és az utolsó előtt is sem annyira igazából. Tehát két gyökérfajról beszél a teozófiai irodalom, nem nyilvánult meg mindegyik, jelen pillanatban az ötödik gyökérfaj, ötödik mondjuk így alfajánál járunk, legalábbis döntő többségében. Azonban hiba lenne azt gondolni, hogy ezek a gyökérfajok, Polaris, Hyperborea és a többi, illetve azoknak alfajai úgy alakultak ki, hogy megjelent az első gyökérfaj, hanem kialakult az első faja, aztán hirtelen, mint a dinoszauruszok elpusztultak, valamilyen kataklizma vagy egyéb tényező hatással, és akkor megjelent a második. Mert akkor nem lenne nyilván átmenet egyrészt, másrészt pedig lenne a előző alfajok eredményei, kulturális eredményei nehezebben adódnának át. Tehát úgy kell elképzelni a különböző gyökérfajok és azon belül a különböző alfajok megjelenését, amikről majd lesz egy másik ábra, hogy megjelenik az első, de hát most maradjunk akkor annyiban mondjuk a harmadik, a lemúriai gyökérfaj, amelyeknek különböző alfajai jönnek létre, de mielőtt még ez a civilizáció lemúriai megszűnne, vagy legalábbis kevésbé válna dominánssá, már kapcsolódhat hozzá a következő gyökérfaj, az Atlantis gyökérfaj első, illetve második alfaja. Tehát a különböző gyökérfajok és alfajok között, ha nem is nyilván nem a gyökérfaj hét egészét tekintve és minden alfaját tekintve értem azt, hogy vannak párhuzamosságok, hanem léteznek párhuzamosan egymás mellett gyökérfajokon belül alfajok, és az alfajoknak vannak párhuzamos és átfedéses életideje. Most ami még nagyon fontos, hogy az egész történet, amit a két törzsfajon belül próbálunk megérteni, illetve próbáltak ugye a teozófiai társaság alapítója és azután nekünk átadni. Ez a történet, ez lényegében nem másról szól, az első gyökérfajtól kezdve az utolsóig, és nyilván még azon is túl, mint arról, hogy a mindenséget alkotó szellemi lényeg, nevezhetjük egynek, Istennek, attól függően, milyen civilizációban vagyunk. Ez kibocsátotta magából bizonyos részecskét, szikráit, megteremtette ezen részecskéknek és szikráknak a működési területét, erről sem lesz szó. És a működési területen belül jelentette meg ezeket a szellemszikrákat, amelyek különböző testeket vesznek fel, és attól függően, hogy milyen közegben vannak, milyen testeket vesznek fel a fizikai testen kívül nyilvánvalóan, attól függően tudják az eredeti, őket kibocsátó, de mégis ugye benne létező, tehát őket átfogó hatalmas szellemi egységnek tudják különböző mértékben megjeleníteni a tudatát bizonyos értelemben. Na most, mi az emberről van szó, az emberi szellem fejlődés történetéről van szó, ez az emberre igaz, ami azt jelenti, hogy az a szellemi rész nem részletezve, amelyik először a polariszi, a hiperbóriai, a lemúriai civilizációban megjelenik, ugye fizikai éteri testet csak felvéve. Nyilván, mivel csak fizikai éteri testet, fizikai kötél éteri testet vesz fel, nem olyan jellegű fizikai testről beszélek egészen, mint amilyennel jelenleg rendelkezünk, ezért a ők kibocsátó tudatnak, szellemnek a tudatát csak egy bizonyos korlátozott mértékben tudja megjeleníteni. És akkor már az elején azt mondhatjuk, hogy az atlantiszi gyökérfajnak is van egy sajátos feladata ebben a folyamatban, miközben egyre sűrűbb anyagrétegekbe érkezik le ugye ennek a hatalmas egységnek a szellemszikrája, az emberi szellemnek a lényegei, annál jobban beburkolózik különböző testekbe, a különböző testeket felvéve egyre változatosabb formát és tevékenységet tud elvégezni. Na most, mivel az embernek különböző testei vannak, fizikai, éteri, asztrális, mentális, a többi most nem lényeges. Ezek közül elsődlegesen az Atlantis civilizációban élő embernek a mostani fizikai ember egy alaptestét alkotó asztrális testnek a kifejlesztése a feladata, illetve az asztrális testen megnyilvánuló érzelmek kimunkálása. Legyenek ezek rossz érzelmek, legyenek ezek mondjuk alacsony szintű, vagy pedig magas szintű érzelmi megnyilvánulások. Minden értékes, legalábbis egy bizonyos ideig minden értékes, és mindent fel lehet használni a későbbi időpontban. Na most még egy dolgot szeretnék kiemelni, amit nem írtam be az előadásban, az esetben, hogy elvileg az atlantiszi civilizációnak, ugye ezért is láthatjuk itt, hogy a tudat a nagy egységből kiszakadt egyéni szellem szikrának a tudata elsősorban asztrál síkú, vagyis asztrál összpontosítás. Normális esetben nem jelent volna meg az atlantiszi civilizáció keretén belül a mentális szféra, vagy talán a végén megjelenhetett volna, de a Föld fejlődés története, amely nem csak a Földbolygó fejlődés története, hanem a naprendszer fejlődés történetének is része. Ez a Föld, tehát földi fejlődés történet külső impulzus kapott, és mivel a naprendszeren belül sok-sok bolygó van, a teozófiai irodalom több bolygót különböztet meg, mint ahányat most jelen pillanatban a materiális csillagászok megkülönböztet, jóval többet különböztet meg, és ezek a bolygók különböző láncokba rendeződnek. Számunkra mindegyik bolygóláncnak vannak különböző tudatosságú megnyilvánulási formái, különböző bolygók tekintetében, a Föld ez egy fizikai síkon megnyilvánuló bolygó. Vannak más bolygóláncok, amelyekben szintén több bolygó tartozik. Ez csak annyiban, és nem mindegyik látható nyilván fizikai értelemben, illetve a többség nem látható fizikai szemmel, fizikai távcsövekkel. Annyiban van jelentőség ennek az általam elmondott ténynek, hogy az atlantiszi civilizációban a Föld bolygólánc és fejlődési fázisa, illetve összessége mellett érkező Vénuszláncról érkező magasabb tudatosságú behatás eredményezte azt, hogy már a lemúriai civilizáció végén, de az atlantiszi civilizáció időszakában is az emberi tudat, vagyis mentális szféra megjelenik. Na most nyilván a jelenleg élő emberek között is vannak olyanok, akik érzelmi irányultságúak, vannak, akik értelmi irányultságúak. Mindamellett mindkét embertípusnak, aki érzelmi irányít, nem kettő embertípusnak persze, értelmi irányultságú is van érzelemteste, és aki érzelmi irányultságú, annak is van mentális teste, illetve aki mentális irányultságú, annak is van érzelmi teste. Egy adott problémát, ha rögtön érzelmi szinten ragadok meg, akkor másképp fogom megoldani, mint hogyha értelmi szinten ragadnám meg a problémát. Ha alapvetően érzelmi szinten reagálok egy problémára, akkor nyilván más kimenete lesz két ember közötti konfliktusnak, mint hogyha mentális szinten reagálok. Tehát visszatérve az atlantiszi civilizációra, annak ellenére, hogy normál fejlődési ütemben nem itt kellett volna megjelenni a mentális szférának, ennek ellenére itt is megjelenik. De, még egyszer mondom, az atlantiszi ember döntően asztrális fókuszú volt. Egy picit tovább menve, az ötödik árja indoeurópai gyökérfaj esetében, mint láthatjuk itt a mentális szféra kifejlesztése a feladat. Mondhatnánk azt, hogy ez negatív is lehet, mert ha valaki túlságosan egoista, bár az egónak a hétköznapi értelemben más tartalma van, mint teozófiai értelemben, most a hétköznapi értelmét használom, akkor mondhatnánk azt, hogy túl önző, de túl egoista, és ha ez az állapot civilizációs szinten így maradna, hogy az árja, illetve indoeurópai gyökérfajban kifejlődött mentális eszköz túlműködik, anélkül, hogy összhangban lenne az összes többi tudathordozóval, a fizikai, az éteri, az asztrális, és akkor nem menjünk tovább. Ha összhang nélkül működne, akkor nagy baj lenne. De nyilván a mi civilizációnak pedig előrevolva egy kis prelő nem fog tovább jobban beszélni. Az a feladat, hogy ezt a mentális tudathordozót kifejleszte, mert a szellem a mentális tudathordozón keresztül másként érzékeli a valóságot, és másképp tudja alapítani is azt, és ugye más viszonyrendszer alakul ki a különböző emberek között. Ha tovább megyünk egy kicsit, akkor látható, hogy a teozófiai irodalomban az atlantiszi gyökérfajhoz különböző típus alfajokat, különböző elnevezésű alfajokat sorolnak. És akkor itt állnék meg, bár az előadásom elején is elmondhattam volna azt, hogy milyen források vannak, amelyek az atlantiszi civilizációról információt adnak. Alapvetően két csoportra lehet osztani az atlantiszi civilizációról származó forrásokat. Egyik részük az, amely anyagi, tárgyi, materiális, akár írott forrásokról van szó, akár régészeti leletekről, illetve azokról a leletekről, amelyeket az atlantiszi civilizáció maradványainak tulajdonítanak. Tudom, hogy ez a hivatalos tudományos belkékben nem kerül elő, de hogyha nagyon kutakodnánk az interneten, vagy akár máshol, akkor azért vannak olyan vélemények régészeti leletként, hogy több tízezer éves civilizációt maradványai talál, például Japán előterében a tengerbe süllyedve hatalmas kőtömbökből épült városokat, amelyek jóval régebbiek, mint a klasszikus értelembe vett hát mondjuk legyünk nagy vonalúak és Krisztus előtti 4. évezetben megjelenő írott civilizáció hivatalos értelmezés alapján, írott civilizáció eleme jóval régebbiek. Ezeket a leleteket, illetve akár a mexikói öbölben talált régészeti leleteket is ide lehetne sorolni. Mivel ez a hivatalos tudományosság ingerküszöbét nem üti meg, ezért nem is akarok én erre hivatkozni, hanem inkább arra, amelyeket nem lehet megkerülni. Van egy olyan ókori filozófus, aki azt hiszem, hogy számottevő, illetve eredmény mutatott fel a filozófia történetben, és csak azért említem ide, mert hogyha elfogadjuk azt, amit ő leírt, Platónról van egyébként szó, elfogadjuk azt, amit ő leírt egyébként, saját véleményként, vagy mástól hallott tanítás alapján a világról, akkor talán azt se utasítsuk el kapásból, amit bizonyos műveiben az Atlantis civilizációról leír. Platón beutazta a közel-keleti régiót, illetve járt Egyiptomban is, és egyiptomi papoktól is tanult, és állítólagosan egyik ilyen pap beszélte el neki az Atlantis civilizációról az akkori tudásanyagot, de mint később ki fog derülni, hogy ez az Atlantis korszaknak a legvégét jelenti majd csak, és amikor Platón arról beszél, hogy Atlantis elpusztult, akkor ez a sok-sok elpusztulásnak az utolsó egysége lesz, a legutolsó civilizációs pusztulás, legalábbis fizikai értelemben a Krisztus előtti 9500-as időszakban végbe ment özönvíz hatására történő pusztulás. Tehát vannak olyan személyek, akik írnak erről a kérdésről, nem csak Platón, néhány más ókori, és főleg görög történetíróról van szó, ilyen például Diodorosz. Ahogy haladunk az időben előre, a középkorban nem kerül elő ez a téma, legalábbis tudomásom szerint nagy mértékben nem, ez a Krisztus utáni 5. és 15. századi korszakot értem, a keresztény skolasztikai időszakát értem ez alatt. Azonban a reneszánsz korában ismételten előkerül Atlantis civilizációja, ha nem is csak vizsgálódás szempontjából, hanem azért, mert hivatkoznak rá. Van egy neves angol filozófus, Francis Bacon, aki a 16.-17. században élt, és írt egy művet, az a cím, hogy Új Atlantis. Ő nem azt állította, hogy megtalálta az Atlantis civilizáció mondjuk így forrásanyagát, de valahonnan mégiscsak kellett vennie a példát, mert egy olyan ideális társadalomról ír, amely a korabeli Anglia társadalmi problémáira reagálva ötlött ki elméletileg, tehát a korabeli Anglia társadalmi problémái számosak voltak, és ő felvázolt egy ideális társadalomképet, amelyet Új Atlantis szigetére helyezett, és ez egy társadalom utópia, méghozzá pozitív társadalom utópia. Most visszatérve, Atlantis a 19. századig szintén lehet hivatkozásokat találni Atlantis kultúrára, míg a 19. század második felében is. A 20. század első 50-60, hát mondjuk 70 éve a korunk nyugati civilizációról beszélek. Nyugati civilizáció nyugati és a keleti felén hát sajátos módon alakult, úgyhogy ez a kérdés nem jött elő olyan élesen, mint korábban. Nézzük meg akkor az atlanti civilizáció alfajait, így felsorolás szerint, aztán később beszélni fog róla a tekintetben, hogy hol alakultak ki, milyen jellemzőik voltak. Ugye láthatjuk azt, hogy különböző elnevezésekkel illetjük az elsőtől, ugye a Mahaltól egészen a mongol, magyar, japán, maláj felosztásig. Mindegyikről tisztán látó információ alapján tudunk. Na most, és akkor itt térjünk át a másik forrásra. A másik forrás olyan jellegű, amit ha nem rendelkezünk a tisztánlátás meghatározott fokának képességével, amit megint nyilván egy külön kérdés lehet, hogy kit nevezünk tisztánlátónak, de tegyük fel, hogy a fizikai valóságot meghaladó, vagy azt átható, és azon túlmutató szellemi valóságokból nyert információ képességéről van szó. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nem rendelkezünk ezzel, akkor, és ezt el is kell fogadnunk, akkor természetesen ez az információ, amiről beszélek, ez semmit nem jelent annak, aki nem rendelkezik ezekkel a képességekkel, mert ő érzékeli. Ez kb. Olyan lenne, mintha előttem lenne egy forrás anyagi szinten, én nem tudnám elolvasni a forrást, ami mondjuk óperzsa nyelven van, az a kutató, aki ért óperzsával, elolvassa a forrást, ő azt mondja, amit akar, én vagy elfogadom, vagy nem fogadom. Nem tudom leellenőrizni, hogy ő mit mondott. Na most ugyanez érvényes, bizonyos értelemben a civilizációról nyert nem anyagi, hanem spirituális forrásból származó információkkal kapcsolatban is. Na most, hogyha megnézzük ezt a hét alfajt és annak a elnevezését, akkor láthatunk olyan neveket, az első kettő kivételével, amely a ma földbolygónkon élő sok-sok nemzet, illetve nemzetiség, embercsoport neveivel rokoníthatóak. Ezért mondtam azt még az elején, hogy bármit is mondanak ezekről az alfajokról, ez nem jelenti azt, hogy az adott momentum egyébként nem csak, hogy úgy mondjam, idézőjelben negatív megjegyzés van, hanem van nyilván pozitív is. Nem jelenti azt, hogy ez minden egyes egyedre érvényes lett volna, és azt sem jelenti, hogy az esetlegesen az atlantiszi alfaj csoportjainak tovább éléseként hasonló nevű, vagy azonos nevű alfajok tudatossága ugyanolyan lenne, mint az atlantiszi korszakban, esetleg, ha elfogadjuk, hogy a hasonló nevű alfajoknak az atlantiszi korban vannak elődei. Tehát nem ugyanazt jelenti, azóta már történt egy evolúciós lépés és ugrás, és az ötödik árjafajban vagyunk, és nem véletlenül nem vagyunk a negyedikben. Na most az első, ma a másikat Tlahatli, Tolték, Turáni, ugye itt a Hun kapcsolódási pontot lehetne kiemelni, illetve a kínai is természetesen aztán eredeti szemita. Azért nevezhetjük eredeti szemitának, mert az ötödik gyökérfajban lévő második alfaj, az árja szemita néven ismert alfajnak tulajdonképpen egy előnépéről van szó. Akkádokról is, akkádokat is ismerjük a történelem során, és nyilván a mongolokat, illetve a magyar vagy a japán elnevezés sem ismeretlen, és a maláj sem, amelyik Dél-Kelet-Ázsiában ilyen. Az előadásom az alfajok, illetve az atlantiszi civilizáció alfajok ismertetésében nagyjából ezt a szerkezetet követi. Egyébként azért választottam a két könyvet, még egyszer mondom, a másik fehér könyvben is nagyon sok minden található, mert az talán kevésbé ismert, ugye a másik könyvet a társaságunk adta ki, tehát az a többi könyvvel együtt talán jobban képbe kerül, de még egyszer mondom, nagyon sok átfedés van közöttük. Talán a legszűkebb felosztást láthatjuk itt, ugye eredete, hol alakulnak ki, milyen politikai intézményrendszerük van, művészeti, tudományok, társadalmi, kulturális szokások és vallás. Fontos azonban azt hangsúlyozni, hogy az a tény, hogy az atlantiszi gyökérfaj tagjai alapvetően érzelmi irányultságok voltak, ez megjelenik a mindennapi életükben is. Megjelenik a vallásukban, megjelenhet a művészetükben és a tudományokban, politikai intézményrendszerükben, nem biztos, hogy direkt módon ez látható, de megjelenik. Ugye említettem Platont, aki a Critias és a Timaeus című művében is említi az atlantiszi kultúrát, és ugye ott egy egyiptomi pap elmondja, hogy valamikor volt egy sziget az atlanti óceánban, amely Krisztus előtt, legalábbis Platon időszakát tekint, ugye Platon a Krisztus előtti első évezredben élt, tehát ahhoz képest körülbelül mondjuk 9000 évi távolságban elsüllyedt. Az okkult kutatások azt mondják, hogy az atlantiszi civilizáció egy hosszú-hosszú ideig fennálló civilizáció volt, amelynek időszaka akár millió években is tehető, és különböző katasztrófák érték. Nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy ezek a katasztrófák ezek nem csak úgy jöttek, mivel az egyéni tudat hozza létre a fizikai valóságot, illetve inkább azt mondanám, hogy a tudat hozza létre a fizikai valóságot a Földön is, és alakítja azt. Természetesen az a tény, hogy különböző szintű katasztrófák voltak, és ezek mindegyike egy vízözönszerű földrengéssel párosult, és a kéreg szerkezet felszínét, tehát a szárazföldi kéreglemez, illetve az óceán kéreglemez felszínét módosító változásokkal járt. Magyarán ezek óriási változások voltak. Érdemes arra gondolnunk, hogy ez azért következett be, hogy leírják, mert a tudatosság fejlődésében egy ciklikusság volt megfigyelhető. Az atlantiszi kultúrában is, és a későbbi kultúrákban is voltak fellendülési időszakok, illetve voltak visszaesési időszakok, és azokban az időszakokban, ahol a tudatosság lecsökkent, illetve a spirituális koncentráció és irányultság csökkent, azokban az időszakokban olyan dolgokat vittek végbe a civilizáció elsősorban befolyásos személyiségei, ami azt a tervet, amit legelején láttunk, ugye hét gyökérfaj kialakulását, azt nem mondom, hogy veszélyezteti, mert ez nem igaz, nyilván nem veszélyeztethette, de úgyhogy mondjam, egy picit hátráltatta, késleltette. Ezt csak akkor állíthatjuk, hogyha csak az atlanti civilizációt nézzük, és nem a teljes fejlődési vonalat. Az első ilyen Gibsonnel jövő katasztrófa 8000 évvel ezelőtti időpontra datálódik. A leírások alapján a második kb. 200 évvel ezelőttire, a harmadik 800 évvel ezelőttire. És talán az utolsó az, amelyik a mi hivatalos történetnek szemléletünkhöz legközelebb van, Krisztus előtti 10000 évvel ezelőttire, vagyis 11000 évvel ezelőtt zajlott le ez a katasztrófa találkozik. Na most, nagyjából az ábra nem biztos, hogy látható hátulról, én elolvasom. A világ úgy 1 millió évvel ezelőtt, az első, hozzávetőlegesen, 8000 évvel ezelőtti katasztrófa előtt. Tehát a 8000 évvel ezelőtti katasztrófa előtt láthatjuk ugye a kontinenseknek a felszínét, és fehér vonalakkal, fehér vonalakkal pedig láthatjuk itt a mostani kontinenseinknek a határvonalait. Lehet látni, hogy a kéreg szerkezet, pontosabban a felső szárazföldi kéreglemez, emiatt persze az óceán is más arculatot mutatott, máshol voltak kontinensek, máshol voltak a határ. Na most ezt az időszakot, az első katasztrófa előtti időszakot nevezik Atlantis aranykorának. Érdekes a második ábra is, amely a világ 8000 évvel ezelőtti katasztrófa után és nagyjából 200 évvel ezelőtti katasztrófa előtti időszakot ölel fel, ez egy 600 éves időszakot ölel fel, nyilván ez egy pillanatkép, és látható, hogy némi változás megfigyelhető már a kontinensek elhelyezkedésében is. A harmadik ábra a 200 évvel ezelőtti katasztrófa utáni állapotról beszél, és a 80000 évvel ezelőtti katasztrófa előtti állapotról, tehát lehet látni, meg lehet figyelni azt, hogy a katasztrófák egyre gyakrabban következnek be. Nem sikerül megoldani bizonyos problémákat, ezért tudati szinten, ezért egyre gyakrabban következnek be. A negyedik képünk pedig le, világ 80000 évvel ezelőtti katasztrófa után, és Poszeidonosz Krisztus előtt 9564-ben történt elsüllyedése előtt. A Poszeidonosznak nevezik azt a kontinens, amely megmaradt a régi atlantiszi civilizáció szintereként szolgáló kontinens részek közül, és ez a legutolsó. Poszeidon ugye a görög tengeristen megnevezése lényegében, és erről a bukásról, erről az elsüllyedésről beszél majd az egyiptomi pap Platonnak. Az első két alfaj megnevezése a kutatóktól származik egyértelműen. Ha megnézzük ugye az első két megnevezést, akkor látható azt, hogy hol alakult ki, majd mutatok egy másik térképet is, ahol be van jelölve, hogy hol vannak azok a helyek, ahol ez a két alfaj kialakult. Ha nem beszélnénk róla, akkor is néhány olyan momentum egyértelműen utalna arra, hogy az atlantiszi ember felépítése és bizonyos jellemzői mások voltak, mint a miénk. Hát az, hogy vöröses barna bőre van, az talán nem annyira különleges, de az, hogy a testmagasság nagyobb volt, mint a mostani, az már szemet szúrhat. Az első faj ugye Atlant, illetve Lemuria déli részén alakul ki, de magasabbak voltak, és amire utaltam lényegében az előző alkalommal, illetve az előadásom elején, hogy az alfajok között van egyfajta párhuzamosság, nyilván nem minden alfaj között, de ha leírhatták azt a kutatók, hogy az Atlantiszon még tovább élő 6.-7. lemúriai alfajba olvad bele, akkor a lemúriai alfajok még legalábbis az utolsó 1-2 még létezik. Fontos tényező egyébként ebben az időszakban, ugye 8000 évvel korábbi időszakról van szó jóval, hogy a jégkorszak meghatározza ezen fajoknak a mozgását és letelepedését, bár leírják a kutatók, hogy bizonyos tudati eszközökkel lehetett csökkenteni a jégkorszak negatív hatásait. Hőmérsékletről beszélek elsősorban. A másik ugye a Tlavatli alfa, amely Nyugat-Atlantiszban alakul ki, küllemek kinézete végül hasonló az előzőihez, viszont ő is vándorlásra kényszerű. A mostani afrikai kontinens déli részén jön létre, Gána déli partvidékén találtak olyan leletet, amelyet az okkult irodalom ezeknek az alfajnak a VPN-hez kapcsol. Az egy külön kérdés lehetne egyébként, bár nem térnek ki erre, hogy a okkult irodalomban megnevezett alfajoknak vajon milyen a hivatalos történettudomány által is ismert ősember típusok felelhetnek meg. Ezt össze lehetne hasonlítani, hogyha valakinek erre van indítatás. A másik alfaj a mostani Mexikó területén, inkább Mexikó déli részén, mert lassan már belenyúlik ugye Nicaragua vidékébe, az a nyíl, annak a nyílnak a vége, amit mutatok. A tavati alfajról van szó, a két alfaj egymással párhuzamosan is létezett egy bizonyos időben. Lehet látni, hogy változnak a kontinensek. A következő alfaj, ugye a tolték alfaj. Az irodalom azt mondja, hogy a tolték alfaj, vagyis a harmadik alfaj civilizációja jelentette Atlantis aranykorát. A toltékok a 8000 éves katasztrófa után is hatalomra jutnak még, magasabb tudatosság, de mit mondanám, magasabb tudatosságú egyedei irányítják majd Atlantis területét, de maga a tolték alfaj az első katasztrófa után már nem érje azt a dominanciát, amit korábban elért. A következő, hogy az ős-turáni alfaj, a turáni, nem tudom mennyire ismert, a turáni alföld, majd meg fogom mutatni, hogy hol található, amely a legtöbbet vándorolt alfajként ismert. A vándorlásoknak egyébként több oka volt. Egyik oka az éghajlati változások. A másik oka a különböző alfajok közötti háborús konfliktusok, és voltak olyanok, mint például a turániak is, amelyek még emellett valamilyen belső indítatástól vezérelve lényegében amúgy is sokat vándoroltak, tehát szerettek lakóhelyet változtatni, illetve vándorolni. A harmadik alfaj után, mint hogy a turáni alfajnál látható, a többi alfaj olyan mértékű uralmat nem ért el, illetve dominanciát a civilizációban egyedüliként, mint a tolték. A tolték alfaj kialakulás területe mostani, hát az Eperecs-hegység mondjuk délnyugati része. A turáni alfaj kialakulás területe jelenleg nincs a felszínen, az Atlanti-óceáni hátság, ami körülbelül itt húzódik, annak a peremén látható, nyilván akkor szárazföldi területről volt szó. Találunk még három másik alfajt, mind a három alfaj lényegében elnevezések szempontjából ugye ismerős kell, hogy legyen. Az egyik a szemita alfaj, amelyben jelenleg is több népcsoport tartozik. Érdekes módon Észak-Európa területére tették, nyilván a korabeli kontinentális viszonyokat illetően a kialakulási területüket. Sokat vándorolnak, és méghozzá dél irányba vándorolnak. Abban a korszakban erősen háborúskodó alfajnak írják le. Most erre az alfajról még azt el kell, hogy mondjam, hogy leírják, hogy a feladatuk a mentális tudatosság terén történő fejlesztési hatás átadása. Tehát nyilván egy olyan népcsoportról lehet szó, amely jelentős ugye, éntudattal, öntudattal rendelkezik, de ennek szükséges elemei, tehát ez a fajta magatartás szükséges volt, mert az ötödik gyökérfajnál az emberi mentális tudat kialakítása, kifejlesztése ez egy fontos cél. Tehát lényegében előfutárai, és ugye mondtam azt, hogy a lángulainak hatására a mentális szféra fejlődik az atlantisziaknál, az egyik megnyilvánulási forma a fejlődés tekintetében és alfaj tekintetében a szemita alfaj. A következő alfaj, amely, ez ugyanúgy csak ideírhattam volna, hogy erősen háborúskodó, az akkál alfaj, amely kereskedéssel, hajózással foglalkozik. A leírások alapján a későbbi sumérek, illetve a főniciaiak a késői leszármazottai hajózással, tengerjárással is foglalkoznak, tehát helyüket jelentősen változtatják lényegében ők is. Mind ahogy egyébként a hatodik és az ötödik alfaj között harcok folytak, úgy az ötödik és a negyedik alfaj között is harcok folytak. Tehát a későbbi alfajok visszautalva a korábbi alfajokkal ugye háborús konfliktusba keveredhettek. Ez nem teljesen szükségszerű jelenség, de előfordul sok esetben. Főleg a tolték aranykor után, ahol az önzés, az érzékiség, a lustaság, már úgy értem, hogy a kötelesség teljesítése terén megnyilvánul a lustaság, az egyéni érdek egyre inkább előtérbe került az atlantiszi civilizációba, ezért is sújtotta még Atlantis több más katasztrófa. A hetedik alfaj, vagy pontosabban a hetedik mongol alfaj, azt jegyzik meg, hogy az őstudánynak közvetlen leszármazottai, illetve ugye Ázsiában található a legjelentősebb önöszkor népcsoportjai, ahogy ezt az előző esetben láthattuk. A szemita alfaj kialakulásának helye ugye mostani Írország és Skócia területe, és az akár-akár kialakulásnak helye a teozófiai kutatások szerint a mostani földközi tengeri vidéke, tehát sokat nem kellett vándorolniuk, ugye a mezopotámia alföldre kellett levándorolnunk, illetve a Levante területére, a Levante földközi tenger keleti medencéjét jelenti. Említettem azt, hogy mindegyik alfajt, igazából persze a harmadiktól hetedikig terjedő alfajokról kell nagyobb mértékben tekintetben megemlítést tenni, és sokat vándoroltak. Ugye a vándorlásoknak az okai lényegében elmondtam. Azt mondhatjuk, hogy alapvetően, anélkül, hogy felsorolnám az összes vándorlási célt, alapvetően Atlantisnak az európai kontinenssel határos iránya felé, hogyha Atlantistól ugye Atlanti óceán, európai kontinens, észak-afrikai kontinens, európai észak-nyugati részére történő kivándorlást figyelhetünk meg, illetve Észak-Amerika, Közép-Amerika és Dél-Amerikába történő kivándorlást, amelyek kontinensek lassanként felvették a mai formájukat. Kevésbé találunk, vagy találtak erre utaló információt Ausztrália, későbbi Ausztrália, illetve Ázsia keleti részével kapcsolatosan. Külön kiemelik, hogy a hagyományos történelemszemlélet keretében kiemelt civilizáció, egyiptomi civilizáció atlantiszi, részben atlantiszi eredetű, ami azt jelenti, hogy a lakosság egy része atlantiszi eredetű, illetve egy része pedig a jelenleg Egyiptomban területén található, Egyiptom vidékén élő őslakosokból alakul ki. Fontos az, hogy az egyik olyan civilizációként írják le, több egyéb más mellett egyébként, például hindu mellett, illetve bizonyos amerikai civilizációk mellett, amely civilizáció az atlantiszi tudást és kultúrát áthagyományozta és átörökítette, ugyanis itt még nem szerepel ezen a dián, de kihangsúlyozzák, hogy a katasztrófák előtt a magas tudatosságú papok a lakosságnak azt a részét, amelynek csoportjait ők alkalmasnak találták arra, hogy tovább fejlődhessenek, katasztrófa nélkül azokat kimenekítették Atlantisból. Kezdetben az első menekítés során ez nem volt probléma, tehát ez problémamentes volt. A későbbi menekítések során már titokban kellett elhagynunk a kontinenst, mert az egyébként mondjuk így nem spirituális uralkodók ezt rossz szemmel nézték. Nem fogadták el ugye a katasztrófa bekövetkezését, illetve nem is engedélyezték a kivándorlást. Tehát láthatjuk lényegében, hogy Atlantis tulajdonképpen 500 éves időszaka során mindig lakott volt, és a katasztrófa után következik csak be az írott történelmi korszak. Na most azért meg kell jegyezzem, hogy ez sem teljesen igaz, amit most mondtam. Ugyanis vannak leírások arról, hogy az Atlant, illetve egyiptomi korszakban a mostani hivatalos tudomány által Krisztus előtti 3000 éves időszakban időszakra datált első egyiptomi dinasztia előtt is voltak uralkodók, méghozzá több ezer éves uralkodási idővel, de ezt a hivatalos történettudomány nem fogadja el nyilván, mert akkor meg kéne azt magyarázni, hogy hogy lehet az, hogy egy uralkodó mondjuk több ezer évig él, mikor ugye az átlag életkorunk messze nem közelíti meg ezt a szintet. Tehát itt ellentmondás van, ezért ezt legendának tekintik ezeket a leírásokat, de megjegyzem, hogy ezek valós leírások, tehát nem kitalációk, mert egyiptomi templomok falait is találtak ilyen szövegeket. Aztán láthatjuk azt ugye, hogy a semiták, a szemiták, illetve az akkádok is vándoroltak, mint az előző időpontban ezt említettem. Na most a másik nagy erősége az előadásnak a gazdák, illetve a mindennapi életnek a leírása. Nyilván nem teljes spektrumát adja a mindennapi életnek, ez egy átlagos leírás, majd néha elő fog kerülni, hogy például az oktatás területén, vagy például az állattenyésztés területén is, attól függően, hogy melyik korban vagyunk, és milyen tudatossággal rendelkezett a mindenkori atlantis civilizáció, attól függően hoztak létre, mondhatnánk azt, hogy pozitív, idézővetően pozitív dolgokat, és attól függően negatívokat, hogy milyen volt éppen a civilizáció fejlettsége. Ami a mezőgazdaságot illeti, kihangsúlyozza alapvetően, hogy folyt növény és állat nemesítés. Tehát ez nem egy mostani keletű tevékenység. Azonban nagyon fontos az utolsó mondat, ugyan nem annak tűnik, de azért én kiemelem, szellemi szint csökkenése miatt vadállatok létrehozása. Tehát amilyen szellemi tudatossággal fogtak a mezőgazdasági kutatómunkához az ottani emberek, olyan termékeket kaptak. Ha valaki, nehogy Isten, egy hagyományos orvoslástól eltérő orvoslás területen eltérő kutatási mód lenne mondjuk a tisztánlátás, akkor mondjuk nem kéne például állatokkal kísérletezni. De ez jelenleg még működik, akkor is működött, de nem a fény, nem Atlantis fénykorában, hanem a szellemi hanyatlás időszakában. Hogyha a tudatosságunk emelkedett, akkor nem hozunk létre nyilván vadállatokat, hiszen az emberi gondolatformák bizonyos alacsony szintű formáinak kivetülései például a vadállatoknak a létrejöttek. A mezőgazdaság egyébként nagyon sokáig biztosította a földtulajdonnal együtt érdemes egyébként továbbiakban tárgyalni, biztosította az élelemellátását. A tolték időszakban mindenkinek biztosított volt az élelemellátása. A leg, mondjuk így, idézőjelbe téve szegényebb embernek is. Nem véletlenül, visszautalok egy pillanatra Francis Bacon-re, nem véletlenül mondja az Új Atlantis című művében, hogy az új atlantiszi társadalom legszegényebb embere és gazdagabb, mint saját kora Angliájának a leggazdagabb embere. Tehát az emelkedett tudatosságnak lényegében egyik jellemzője, hogy az alapvető élet létfenntartáshoz szükséges tényezők biztosítva vannak, mert az ego, illetve a harácsolás, az önzés az nem jelenik meg. Ami a földtulajdont illeti, azt kell, hogy mondjuk, hogy az első két fajnál nem létezett, tehát a magántulajdonnak ugye a képzete ilyen értelemben a földtulajdon tekintetében nem létezett. A tolték korszakban már kialakul valami hasonló, de az sem teljesen a magántulajdon, a mostani értelemben magántulajdont jelenti, hanem annyiban jelenik meg, hogy mivel az uralkodó rendőr szakrális jellegű volt, az első, a második, a harmadik civilizáció időszakában is. Utána is voltak szakrális uralkodók, de akkor már nem mindegyik volt az. Mivel szakrális uralkodó volt, ezért a legmagasabb tudatosságú személy felelősségére volt bízva a mezőgazdaság termelés alapjához szolgáló földbirtok rendezése. A pénzgazdálkodással kapcsolatosan csak annyit mondani, hogy nagyon szemléletes, amit leírnak, hasonlóan a földtulajdonhoz, hogy amíg nem volt hétköznapi értelemben értem persze egoizmus, addig nem jelent meg a pénz, mint olyan eszköz, ami arra alkalmas, hogy más tárolt energiáját, mint éterikus energiáját, ami pénzformájában tárgyasul, azt elvegye. Volt valami pénzjellegű dolog, ami általános értékmérős cseleeszköz volt, de hát ez ma már elképzelhetetlen lenne, legalábbis a jelenlegi helyzetben. Ezt a pénzt, ezt nem állami szinten nyomták, hanem mindenki magának készített cseleeszközt, és mivel a tudatosság magas volt, csak annyit készíthetett, amelynek megvolt a megfelelő ellenértéke áru szinten nála. Tehát többet nem nyomhatott ki, úgy tűnik, hogy szerencsésebbek voltak, mert ők nem ismerték az infláció, hogy hova már pénz. Következő téma, hogy technika. A technika területén általában, tehát a könyv, a közlekedést és a fegyvereket emeli ki. Evolúció figyelhető meg, hogyha nevezhetünk egyáltalán ugye a pusztító eszközök terén evolúció, beszélhetünk evolúcióról. A legkorábbi ugye, több millió éve időszakban hagyományos eszközöket használtak, később pedig a kémiai tudomány fejlődésével lényegében robbanószerkezeteket is. Azt még azért megemlíteném ide, hogy miért is sikerült robbanószerkezeteket létrehozni. Azért, mert az oktatás tulajdonképpen nagy hangsúlyt fektetett a természet erőinek, de nem csak a fizikai erőinek, hanem a szellemi erőinek is a kiismerésére. Ebből még nem következne a robbanószerkezetek létrehozása, az a tudatosság csökkenéséből következik. Megvolt az információhoz, és a tudatosság csökkenése ezt lényegében így módon eredményezte. A következő ugye, tényező a közlekedés. A közlekedés tekintetében szintén különböző verziók voltak. Egyet emelném ki, bizonyos jellegű pszichikai erővel hajtott eszközei voltak, ezek nem mondhatjuk azt, Brillnek nevezték ezt az erőt, nem mondhatjuk azt, hogy ezek teljesen mechanikus szerkezetek voltak, de az elektromosságot nem ismerték, mint az olyan mértékben nem ismerték, mint mi. Ezek az eszközök lényegében kezdetben csak a gazdagok, a gazdagabbak által használt eszközök voltak, későbbiekben pedig ugyanők használták, csak éppen háború során hadiszállításra. Ami a politikai intézményrendszert illeti, ugye különböző alfajoknál különböző jellegű intézménycsoportosulások alakultak ki. De ha az összeset összehasonlítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy az atlantiszi civilizáció egy hierarchikus civilizáció volt. Az elejétől kezdve a végéig. Tehát azt kell, hogy mondjam, a demokratizmusnak az a formája, amit az utóbbi 150 évben az európai politikai kultúrtörténet kitermelt, az nem volt ismert. Ez a civilizáció akkor jó, hogyha a tetején lévő személy magas tudatosság. Hogyha nem, akkor óriási károkat okozhatnak. Az első három alfajban, az első alfajnál egyértelműen ugye, a Manu irányított, itt egy pillanatra meg kell állni, a spirituális hierarchiában, helyettestériségben, de már nevezhetjük más ugyanis, vannak olyan emelkedett tudatosságú személy, akit ugye Manunak hívunk, akinek az a feladata, hogy többek között, hogy a különböző gyökérfajok külső formáját kimunkálja, felépítését, jellemzői. Vannak olyan részei a spirituális hierarchiának, amelynek az a feladata, hogy a különböző civilizációk kulturális arculatát megteremtse, és vannak még más tevékenységet elvégző személyek. Magyarán, röviden azt mondhatjuk, hogy a Manu egy rendkívül magas tudatossággal rendelkező személy volt, és ha a mostani szóhasználattal akarnak élni, akkor azt mondhatnám, hogy szakrális királyként uralkodott. Irányítása elfogadott volt. Ugyanez volt igaz a másik csoportnál, és ahol viszont már az általa kiválasztott törzsfők és harcosok, illetve tiszteletre méltó személyek, nem feltétlenül kellett, hogy harcos legyen, vezették a civilizációt. A toltékoknál szintén a másik alfajra jellemző módon nyilvánult meg az irányítás, és sokáig hosszú ideig jó is működött. A későbbi időszakban, és akkor megint felhívom a figyelmet arra, hogy ahogy a tudatosság csökken, úgy kerül egyre kevésbé alkalmas személy az alfajok civilizációjának élére, és egyre kevésbé alkalmas arra, hogy vezetést folytasson, és mivel nem alkalmas arra, ezért sok probléma keletkezik ezt mindenben. Az érkezéssel kapcsolatosan nem szeretnék különösebben mondani, csak annyit, hogy a magas tudatosságú réteg ugye ott vegetáriánus életmódot folytatott, ami a házasságot illeti az első öt, de a hatodik fajnál is alapvetően monogámia létezett. Időnként voltak más jellegű formák, ilyen volt a poligámia, és volt egy kísérlet turáni alfaj tekintetében, amikor a tolték alfajjal való háborúskodás során állandóan vereséget szenvedtek, és úgy gondolták, hogy meg kéne növelni a hadsereg létszámát, és hát nem jó dolog az, hogyha a szülő sokat foglalkozik a gyerekkel, mert akkor lényegében kevesebb ideje van háborúskodásra. És az történt, hogy a gyerekeket állami nevelésbe adták, mondván, hogy ezzel nem kell foglalkoznia, hogy a több gyermeket lehet nemzeni, ennek az lett a hátulütője, hogy a családi kötelékek meglazultak, és erről a kísérletről leálltak, és nem folytatták a továbbiakban, tehát ez zsákutca volt lényegében. Házasságon belül a korszak aranykorában mindenképpen egy kis férfiak megítélés azonos volt. Az oktatás tekintetében annyit szeretnék kiemelni, hogy alapfokú, középfokú és felsőfokú oktatás képzés is volt, és ami nagyon fontos, mondtam azt, hogy fontosnak tartották a mostani oktatási rendszerrel nagyrészt ellentétben a pszichikus képességek kifejlesztését. Ami azt is jelentette, hogy azok, akik fontosnak tartották, azok maguk is rendelkeztek ezekkel a képességekkel. Ezért a mostani indiai kasztrendszer, ami egy eltorzult formája egy korábbi rendszernek, rendszer elődjéhez hasonló módon olyan oktatási feladatra jelölték ki a gyermekeket, a tisztánlátó, bölcsek vagy a papok, amelyek nekik leginkább szükségesek voltak. És ugyanez volt a vezető, nem a legfőbb vezető persze, de a helyi közösség vezetőjének kiválasztásával is. Amikor megromlik a tisztánlátás, hogy egy tudati deformáció, az önzés, egoizmus érzékiség erősödésével, aminek többek között egyébként nagyrészt az volt az oka, hogy az érzelmi megnyilvánulás erősödött, tehát az érzelemtest egyre fejlettebbé, úgymond egyre erősebbé vált, és annak nem mindig sikerült a magas érzésű formáit produkálni, alacsony szintű érzelmek is megjelentek, és közben ugye a kialakuló mentális szféra, amivel még nem tudtak mit kezdeni, nem tudták megfelelően irányítani, együttesen oda vezettek, hogy az előbb említett torzulások létrejöttek, és a vezetőválasztásban is torzulások létrejöttek. Ami a vallást illeti, az első két csoport az lényegében, hogy a civilizáció irányítóját mondjuk istenként tisztelik, a későbbiekben megjelenik egyfajta elvont vallási fogalom, bevezetik a legfelsőbb lény kultuszát, hát ennek van később is egy hasonló megnevezése, ez a francia fogalomhoz köthető, de a különböző erőket megfelelő szimbólumokkal jelképezik. Az Egyiptomban is így volt a későbbi időszakban egyébként. Volt olyan tudatosságú csoport az Atlantis civilizációnak, amelyek csak a szimbólumokat értették meg, annak külső formáit, a nap, hogy Egyiptomban például a nap, a macska, vagy az Anubis, mint állatformákat tisztelték valódi isteneknek, és voltak olyanok, amelyek tudták, hogy emögött milyen valós tartalmak vannak, illetve a nap mögött is milyen valós tartalma van. A későbbiekben a civilizáció tudatszintjének csökkenésével ugye megjelennek a torzulások, a korábbi, mondjuk így, hogy áldozatok mellett megjelennek a véres áldozatok is, főleg az aszték kultúrára vonatkozik ez. Van egy érdekes megjegyzés, hogy a háromság jelentés, ugye, mely legtöbb istenség három személyben történő megnyilvánulását illeti, ez nem volt ismert, de a turáni korszakban valahogy ez a tömegek számára legalábbis külső formai szinten megjelent. Ami a művészeteket illeti, eléggé differenciált művészeti kultúrával rendelkeztek. A legjelentősebb két művészeti fajta az építészet, illetve a szobrászat. A szobrászatnál megemlítem azt, hogy különböző anyagokból készítettek szobrokat, és külön kiemelném azt, hogy aranyból is. Az aranyat nem használták pénznek, mint manapság. Az a kultúra, amely az aranyat hétköznapi eszközként használja, az magas tudatosságú. Az a kultúra, amely az aranyat koncentrálja, és más kevés kezekben összpontosítja, mert úgy gondolja, hogy ez így kell lennie, mert értékfelhalmozó eszköznek használja, az legalábbis a megjegyzések szerint már elveszítette a magas tudatosságát. Építészet tekintetében jóval könnyebb dolgok volt, mert kevesebben voltak sokkal. A maximális létszám az 12-15 millió fő volt. Láthattuk, hogy ez a kontinensek nem voltak kicsik, és jóval szellősebben éltek, kivéve a központi lakói szolgáló aranyváros. Az aranypapuk városáról csak annyit szeretnék elmondani, hogy lesz egy kis ábra, hogy magának az atlanti civilizációnak az egyik központja volt az első civilizációs korszak végén, az első katasztrófa időszakában pusztul el, bár csak időlegesen. Egy hatalmas hegy tetején található a császári palota, kertek veszik körül, onnan vízesés áramlik ki, amely lényegében négy irányú. A vízesések először koncentrikus csatornát hoznak létre, tovább áramolnak egy másik koncentrikus csatornába, aztán tovább áramolnak a lehető lefelé egy harmadik koncentrikus csatornába, és egy negyedik csatornába, ami már nem kör alakú, hanem négyzet alakú. Az első része a városnak a palota és környéke, a második része az állami intézmények, a harmadik része pedig ugye a templomok, illetve a lakóházak. A második részben található az idegenek háza, szívesen látták az atlantisziak a vendégeket tulajdonképpen, amely a korai virágzási időszakban érthető is volt, később már nem voltak ennyire barátságosak. És végül csak annyit szeretnék elmondani, külön kiemelik, és akkor tartva az időmet, a virágzás és hanyatlásnak a váltakozását. Az első nagy katasztrófa előtti konfliktust is leírják, aminek igazából most a különböző elnevezéseket tekintve az a lényege, hogy a szakrális uralkodó ellen az önzés és az egoizmus növekedésével csökkent tudatosságú, de hatalomban lévő személyek választottak egy ellencsászár, a két császár összecsapott, és az úgynevezett fehér császárnak, hát meg van egyébként konkrét neve is a naprendszer könyvben megtalálható, fehér császárnak menekülnie kellett, erőit szervezi, és utána visszatérésre átveszi a hatalmat, és azt kell mondjuk, hogy ugyanez a séma ismétlődik meg a második katasztrófa előtt, a harmadik katasztrófa előtt és a negyedik katasztrófa előtt. Tehát magyarán ez a fajta konfliktus, ez nem szűnik meg az első katasztrófával, hanem még újabb katasztrófákat eredményez, tehát lényegében a szakrális, illetve a magas tudatosságú civilizációt fejleszteni akaró erők és az egoista erők közti összecsapás megismétlődik sokszor. Ezt nevezték ugye az irodalomban is Armageddonnak. Tehát összefoglalva és akkor befejezem mondanomat, annyit szeretnék mondani, hogy az atlantis civilizációnak az emberiség fejlődésében meghatározott fontos szerepe volt. Ez a szerep alapvetően az egyik emberi tudathordozó kimunkálása, ez az érzelmi test kimunkálása, és az egy létezőnek az érzelmeken keresztül megszerezhető tapasztalatok átadása, és lényegében megteremti az alapját a következő tudathordozó kifejlesztésének, az ötödik gyökérfa, amely az ötödik gyökérfajnak a feladata, a mentális tudathordozó kifejlesztésének. Köszönöm a figyelmet!